Ekkor odahívták a 12. Benyámint, Rákel gyermekét. Benyámin, mondották béna ajakkal. Ide figyelj, erről van szó. Üzenetünk van a megboldogultól, testvérednek, Jehószifnak, és hozzád illik a legjobban, hogy átadd. Mert nem sokkal halála előtt, utolsó napjaiban, amikor József nem volt ott, atyánk parancsot adott nekünk szólván, ha meghalok, adjátok át testvéreteknek, Józsefnek ezt az üzenetemet. Bocsásd meg a te atyád fiainak vétkét és bűnöket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Mert mint életemben, úgy halálomban is közöttetek, és ő közötte állok majd, és végakaratom gyanánt hagyom meg neked, mint utolsó parancsomat, hogy semmi rosszat ne tégy ellenük, és lemondja bosszúról a régi dolgokért, ha látszólag nem is vagyok ott. Hadd nyírják a juhaikat, de te ne nyírbáld meg jogaikat. És vajon igaz-e ez? Kérdezte Benyámin. Nem voltam ott, amikor ezt mondta. Te semminél se voltál ott, válaszolták, ezért ne beszélj. Ilyen vakarsnak nem kellett mindenütt ott lennie. De azt csak nem tagadhatod meg, hogy testvérednek, József ő kegyelmességének megvitt atyánk utolsó óhaját és akaratát, ered nyomban hozzá. Mi pedig utánad megyünk, és megvárjuk, milyen választ hozol. Így aztán Benyámin elment a felmagasztalt sátrába, és elfogódottan így szólt. József el, bocsásd meg, hogy háborgatlak, de a testvérek általam üzenik néked. Atyánk halottas ágyán szentül meghagyta, kérjenek meg téged, ne bántsd őket halála után azért, ami elévült, mert ezután is közöttetek akar állni védelmükre, és megtiltja néked a bosszút. És vajon igaz-e ez? Kérdezte József, és szeme könnybe lábadt. No, olyan nagyon azért bizonyára nem igaz, felelte Benyámin. Nem bizony. Mert tudta ő, hogy ez szükségtelen, fűzte hozzá József, és két könycsepp legördült szempillájáról. Nyilván itt várnak rád a ház előtt, kérdezte. Itt vannak, felelte a kicsi. Hát akkor menjünk ki hozzájuk, mondta József. És azzal kilépett a remegő csillagfénybe, és a holtsugár pókháló szövetébe. És ők ott voltak, és leborultak előtte szólván. Itt vagyunk, akik a te atyád Istenét szolgáljuk, és íme mi a te szolgáid vagyunk. Bocsásd meg hát a mi gonoszságunkat úgy, miképpen testvéred szólt hozzád, és ne torold meg, ahogy hatalmad lenne hozzá. Miként megbocsátottál Jákob életében, úgy bocsáss meg nekünk halála után is. Ugyan már, testvéreim. Öreg testvéreim, válaszolta József, és kitárva karját feléjük hajolt. Mit is beszéltek itt? Egészen úgy szóltok, mintha félnétek, és azt akarjátok, hogy bocsássak meg nektek. Vajon olyan vagyok-e, mint Isten? Ott alant úgy mondják, olyan vagyok, mint Fáraó, és Fáraót ugyan Istennek nevezik, de ő csak egy szegény, kedves teremtmény. Ha bocsánatot kértek tőlem, akkor úgy látszik, nem értettétek meg igazában az egész történetet, amelyben benne élünk. Nem korhollak érte. Bizony az ember benne élhet egy történetben, amelyet nem ért. Talán így is kell lennie, és bűnös voltam, hogy mindenkor túlságosan jól tudtam, mire megy a játék. Nem hallottátok-e atyánk ajkáról, amikor megáldott, hogy csak játék volt és jelkép, ami velem történt? És vajon megemlítette-e rólatok szóló ítéleteiben a gonosz dolgot, amely köztetek és közöttem lejátszódott egykor? Nem. Hanem hallgatott róla, mert ő is részt vett a játékban, Isten játékában. Az ő védelme alatt kellett gonoszságra ingerelnem benneteket, égbe kiáltó éretlenségemben, de persze Isten jóra fordította, úgyhogy sok népnek adtam kenyeret, egy idővel mégiscsak megértem. De a közöttünk emberek között megbocsátásról van szó. Akkor nekem kell tőletek bocsánatot kérnem, mert nektek kellett a gonosz szerepét játszanotok, hogy minden így történjék. És vajon most arra használjam Fáraó hatalmát, csak mert élhetek vele, hogy megbosszuljam rajtatok a háromnapos áristomot a veremben, és ismét elroncsam, amit Isten jóvá tett. Ezen már aztán nevetnem kell, mert nevetséges az, aki jog és józan ész ellenére csak azért él hatalmával, mert az az övé. És ha talán ma még nem is nevetséges, a jövőben az lesz, mi pedig a jövővel tartunk. Nyugodtan alhattok. Isten segítségével holnap visszaindulunk a különös Egyiptom földjére. Így szólt hozzájuk, és akkor együtt nevettek és sírtak, és mindnyájan kinyújtották kezüket József felé, aki köztük állt, és megérintették, és ő megsimogatta testvéreit. És így végződik a szép történet és Isten kiáltás Józsefről és testvéreiről. Vége. Thomas Mann született Lübeckben 1875. június 6-án, meghalt Zürichben 1955. augusztus 12-én. Német regényíró, novellista és esszéista. A 20. századi kritikai realista epika mindmáig legnagyobb alakja. Apja régi patrícius kereskedő családfeje, akinek halála után 1892 az anya három kisebb gyermekével Münchenbe költözik. A legidősebb fiú Heinrich Mann ekkor már távol él a családtól. A középiskola elvégzése után Thomas Mann hozzájuk költözik Münchenbe. 1893-ban fizetés nélküli gyakornok egy biztosítási cégnél, 1894-ben a Simplicissimus című szatirikus újság munkatársa és vendéghallgató müncheni főiskolákon. 1895 és 97 bátyjával együtt Olaszországban tartózkodik, 1897 és 99 lektor és korrektor a Simplicissimusnál, első novellás kötete Der kleine Herr Friedmann und andere Novellen, Friedmann úr, a törpe. Ettől kezdve írói munkásságából él 1933-ig Münchenben. Itt születik mind a hat gyermeke. Katja Pringsheimmel 1950 kötött házasságából. 1929 irodalmi Nobel-díj, 1933 menekülés a hitleri Németországból és letelepedés a svájci Küsznachtban. 1938 emigráció az Egyesült Államokba, ahol rövid ideig a Princetoni Egyetem vendégprofesszora. Los Angeles mellett telepszik le. Művészi munkáján kívül élénk antifasiszta politikai tevékenységet is folytat. 1949-ben mind a Majna Frankfurti, mind a Weimari Goethe ünnepség szónoka, ez alkalommal mindkét német állam Goethe díjjal tünteti ki. 1955-ben ugyancsak mindkét német állam Schiller megemlékezésén részt vállal. Az Egyesült Államok kormányköreim már első NDK-beli szereplését sem bocsátották meg, hivatalosan mellőzték, reakciós laptámadások indultak ellene. 1952-től haláláig újra Svájcban élt. Különböző egyetemek díszdoktorátusokkal, számos állam kitüntetésekkel halmozta el. Már a Buddenbrook házban, a szülői ház légkörét felidézve, Thomas Mann valójában egy korszak és őrségváltást tár a világ elé. Az imperialista szakasz kezdetét a kapitalizmuson és a monopol tőke felülkerekedését a polgárságon belül, a humanizmus és a kultúra örökségét a maguk módján még őrző polgárok rovására. Eregényével indult el Thomas Mann a polgárnyomába, hogy erétek számára az üres tartás, a dekadencia és a halálba menekvés zsákutcájával szemben valódi kiutat lejjen. Hamarosan felismeri, hogy e szférán belül nincs kiút. Már az első úgynevezett művész-polgár alkotó periódusban tisztázza ezt. A Tristan novella 1901 a dekadens művészet és a halál rokonságát, a Tonio Kröger az elmagányosodott művész problematikáját tárgyalja. A halál velencében már általában a művészetnek, a dekadencia és a lelki alvilág rokonságának, valamint a műalkotásnak, mint társadalmi tettnek a kérdéseit veti fel. E novellák legfőbb konklúziója a polgárságon, a szőkék világán kívül kell helyezkedni, hőse pedig a társadalmilag cselekvő ember szimbólumává emelt művész figura. E kettő együtt kulcsa a Manni műnek. A munkás osztályhoz Thomas Mann sohasem jut el művészetében. Élete végéig elvont humanista perspektívából ostorozza a konkrét embertelent, és az ilyen lét tragikumát ábrázolva éppen ezért kell újra meg újra visszatérnie a művészet és a művész témájához, mert a művészet lényegénél fogva közvetlenül társadalmi tevékenység és az elmagányosodott művész kontrasztjával a modern viszonyok ellentmondásai jól ábrázolhatók. A tevékeny ember pozitív típusát azonban ilyen módon nem rajzolhatja meg. Ezért kell Thomas Mannnak ez utóbbi típust ugyancsak a művészlét, valójában önmaga művészlétének mintájára, a polgári valóság fölé vagy azon kívül fantasztikus legendás múltbéli környezetbe helyeznie. Tehát mindenképpen olyan szituációba, amelyben az szabadon, kritikailag és emberségesen a kor fölé magasodhat, és így módon az író korának polgári létéről mondhasson bírálatot. Mindennek formai következménye a sajátos Manni stílus is. Az elmélkedő, esszéizáló hangnem és az ironikus játékosság. Tudnélik nem csak az író, hanem rendkívüli, átlagon felüli szerepükben művének figurái is szakadatlanul e szerep objektív magasságából néznek vissza önmagukra, és mérlegelik tetteiket, mint egy az objektív emberi távlatából, térben és időben. Így módon belső szükségletükké válik a töprengés, és ennek fonátjaként jelenik meg parodizáltan az, ami tetteikben ténylegesen korszerűtlen és embertelen. A királyi fenség hősének merőben reprezentatív léte játékos, ironikus módon válik mind a kapitalizmussal házasodó törpe német államocskának és a vilmosi állam anakronisztikus élősdi életének, mind pedig az ilyen hatalommal megalkuvó művészi egzisztenciáknak a bírálatává. És éppen ez a könnyed játékosság teszi lehetővé, hogy végül egyelőre még csak a tőke adta illuzórikusan emberi mozgástér birtokában eljusson a népért cselekvéshez, mint igazi élettartalomhoz. A polgári úttal való teljes művészi szembeszállásig Thomas Mann csak az első világháború élménye juttatja el, amikor ennek az útnak már az emberi létet fenyegető tendenciáit is felismeri. egy nem politizáló elmélkedései című polemikus eszégyűjteményében a tartalmatlanná vált polgári eszményekkel való leszámolás folyamatát, saját becsületességében is ellentmondásokkal teli eszmefuttatásának példáján még csak kifejezni, ezt követő hatalmas regényében már kritikailag ábrázolni tudja. Hans Castorp, a Varázshegy hőse, a válaszúton állást és a választás szükségességét fel nem ismerő német átlagpolgár típusa. Mann megmutatja, hogy távozásával semmiféle üres hely nem marad utána a tevékeny hétköznapok világában. A társadalmon kívül és felülhelyezés itt nem rendkívüli egyéniség, illetve szerep által, hanem mintegy fizikailag történik. Egy átlagpolgárt egy svájci hegyi szanatórium magasába a tüdőbetegeknek az egészségesektől elválasztott kívülálló világába emel. Az irónia és a tragikomikum itt szoros formai tartalmi egységben azáltal keletkezik, hogy a betegség és a halál világának kényszerű tétlenségében és elkülönültségében a lenti világ egykori polgárai természetes közegükben érzik magukat. Olyannyira, hogy mint Castorp, némelyikük önként választja a szanatóriumot állandó tartózkodási helyül. A polgári lét problematikája gazdagodik az új, konkrétan történelmi kérdésfelvetéssel, és ugyanakkor bonyolult teljességében bontakozhat ki e művészileg zseniálisan megválasztott környezetben. A létnek, mint időtöltésnek egész tragikomikuma, a pusztán testi egzisztenciájukra koncentrálók emberi sívársága épp oly egyértelműen feltárul itt, mint a Castorp lelkéért tusakodó két nevelő világnézetének tarthatatlansága. A polgári humanizmus eszményeinél megrekedt szettembréni tehetetlensége és a véres erőszakról álmodó jezsuita, nafta, önpusztító embertelensége egyaránt zsákutca. Az élet helyett üdülő Castorpra váratlan elemi erőként csap le kora ellentmondásainak pusztító kirobbanása, a világháború vérzivatarában kell majd, ha képes rá, valódi emberi eszméletre ébrednie. Thomas Mann magát a fasizmus egyre harsányabb megnyilvánulásai viszik tovább a történelmi eszmélet útján. A hagyományos kultúreszmének a forradalmi társadalom eszménnyel kell szövetséget kötnie az antik görögségnek Moszkvával. Hölderlinnek Marxal mondja, és e kijelentésével már a proletariátust ismeri el az emberi kultúra általános örökösének. Világnézeti fejlődésének művészi következménye és öregkori, érett műveinek nagyszerű nyitánya Mário és a Varázsló című novellája. E történetben Cipolla, a hipnotizőr Kókler, már szó szerint az értelemre törve forgatja ki önnön emberségükből a mutatványára odafigyelőket. Aljas varázslatának szétfoszlatására a római úr passzív rezisztenciája már nem képes, csak a tett, a parasztfiú lelövi a varázslót. A cselekvő emberség ábrázolásához Thomas Mannnak ez egyszer nincs szüksége kívül vagy felül emelésre. Mário, a nép bátor fia, saját környezetében nőhet a kor legpozitívabb erőinek művészi szimbólumává, a kor fölé, mert a jövő útját a valóságban is ő képviseli. Szervezetharca továbbra is kívül marad a Manni mű tematikáján, a társadalmilag aktív hős ábrázolásához mégis általa jut el az író, az ő alakja alapozza meg eszmeileg a következő alkotóperiódust. Thomas Mann politikailag legaktívabb, az irracionalizmus és a fasizmus elleni konkrét harcának 20 esztendeje ez, Európa vigyáz, német rádió hallgatók, József és testvérei, Lotte Weimarban, a törvény, Dr. Faustus keletkezésének korszaka. A humánum mércéje Thomas Mann most már egyértelműen a mindenkori emberi közösség számára objektíve hasznos életben jelöli meg. Ehhez viszonyítva a hátrahúzó erőkkel való harcban ábrázolja és tárja fel az értelem, az etika és a művészet valódi szféráját. A József regénnyel feltámasztott, átpszichologizált mítosz azonban már nem pusztán formai kerülőút, hanem tartalmi elem, konkrét történelmi politikai aktualitást ad neki az értelem elleni dekadens és fasiszta hadüzenet. Humanizálom a mítoszt, mert az emberiség jövője szempontjából ígéretesebbnek tartom, mint az egyoldalú és pillanathoz rögződött harcot az értelem ellen, jelenti ki Thomas Mann, de a József tetralógia politikai alapvetését ennél konkrétabban is megfogalmazza. Ki kell vennünk a mítoszt a fasiszták kezéből, hogy az a humánum szférájában váljék intellektuálisan hatékonnyá. Az értelem nevében és védelmében feltámasztotta és megszüntette a mítoszt. Megmutatta, hogyan, miért, mikor keletkezik és múlik el az ember megismerő tevékenységének adott fejlődési fokán. Így módon válik az antifasiszta harc sokoldalú művészi fegyverévé, itt is a Thomas Mannra jellemző sajátos forma, az önmagukra visszanéző figurák és az ironikus, meditatív, esszéisztikus stílus által. Így módon tárja fel az emberi megismerés az istengond téveszmék legyőzésén átvivő útját az objektív igazságok felé. Láthatóvá teszi a mohó szerzésvágy, a barbarizmus és a gáttalan ösztönök lábán az agresszív főpapok és a szerelemre gyilkosságra egyaránt csábító Potifárné egymással való elvi rokonságát, a narcisztikus önszeretet zsákutcáját a közösségért végzett okos tevékenység igazi emberi méltóságával szemben. Mert nevetséges az, aki jog és józan ész ellenére csak azért él hatalmával, mert az az övé. És ha talán ma még nem nevetséges is, a jövőben az lesz. Mi pedig a jövővel tartunk. Így hangzik a sötétség erői elleni harc bibliai győztesének üzenete az utókorhoz. Ugyancsak az általános emberi, mítikus vagy nagy egyéni teljesítményeinek távolába helyezve mondja valódi emberi tettnek Goethe teljesítményét, a Lotte regényben és a bibliai Mózesét a Törvény című novellában. Ezekkel az áttételekkel Thomas Mann győzelemre segíti ugyan az emberi tettet, de korunk konkrét követelményeihez képest csak elvont formában. A Faustus regény tragikus sorsú zeneszerzője, Adrian Leverkühn üzenete azonban már így hangzik: legyetek józanok és virrasszatok, hogy az emberek között olyan rend teremtessék, amely ismét megadná a szép műnek az éltető talajt és hátteret, ahová becsülettel beilleszkedhetne. Itt már a 20. század nyelvén szól a történelmi parancs. A magányba süllyedt, embertelenné züllött művészet példáján azt fogalmazza meg egyértelműen, hogy csak az elidegenültség rendjének lerombolásával válhat újra lehetségessé az emberi mű. E tanulságot eszmei politikai értelemben Serenus Zeitblom, Leverkühn életrajzírója teszi még plasztikusabbá. Az ő szerepeltetésével válik lehetővé és kap formai tartalmi hangsúlyt a kettős idő, Adrian Leverkühn élet és alkotó ideje és a hitleri fasizmusnak ezzel szimultán megelevenedő évei. Az irracionalizmus és a polgári humanizmus történelmi csődjét ezáltal mutathatja be egyszerre Thomas Mann, Serenus Zeitblom, Leverkühn életrajzírója, művészbarátja sorsára a hitleri idők jelenéből visszatekintve számol be az irracionalizmus térhódításáról, mint a fasizmus ideológiai érlelődéséről és annak szörnyű politikai megvalósulásáról, de önmaga tehetetlenségéről is mindkettővel szemben. Élete végén Thomas Mann, a József történet és a Faustus regény, mint egy közös szatírjátékául, egy fiatalkori elbeszélés nagy regényé fejlesztéséhez kezd hozzá, befejezni azonban már nem tudja. Egy szélhámos vallomásai azonban töredék mi voltában is világosan feltárja, hogy a szépségnek és okosságnak akár józsefi fokozata sem vezethet el a polgári életformán belül az értelmes élethez, hogy az emberileg tisztes beilleszkedést csak a polgári értelemben tisztességtelen életforma teszi lehetővé. Krull a töredékben az utóbbi tudatos vállalásáig jut el, azért teszi túl magát a polgári világ írott törvényein, hogy annak emberellenes erkölcsét lerázhassa magáról. Így módon éri el már is, hogy embertársaihoz való viszonyát nem az anyagi és karrier érdek határozza meg. Thomas Mann művészi fejlődésének fontos útjelzői az esszék, amelyekben egy-egy életmű elemzésén át a jelenkor és benne saját művészetének problematikáját igyekszik megfejteni. És mivel művet és művészt mindig társadalmi történelmi viszonylatban vizsgál, sok újat, maradandót tudott mondani e területen is. Esszéírói munkásságának nem kis része van abban, hogy az irracionális Schopenhauertől, Nietzsétől, Wagnertől végül egyértelműen az életigenlő Goethéhez jut el, mint művészi eszményképhez, és az első világháború alatti nacionalizmusától a humanista németség helyes politikai igényéhez.